Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Hétfő óta több mint 1000 rakétát indított el a Hamász az izraeli városokra és az izraeli hadsereg a gázai övezetben lévő településekre, és ez szerda esti adat. A rakéták mindkét oldalon lakóházakat rombolnak le, és az Izraelben élő palesztinok a rendőri erőkkel csapnak össze. A többségében civil halottak száma meghaladja a 150. Elemzők szerint az elmúlt évek legsúlyosabb összecsapása a palesztin és az izraeli erők között nem fog befejeződni egyhamar. A robbanások zaja nem hallatszik el Erdélyig, mindez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell tudomást vennünk róla. Ellenkezőleg, tudomásul kell vennünk azt, hogy minden politikai esemény a mi életünket is befolyásolja. Robert Kastel izraeli biztonságpolitikai szakértő a Naprakész vendége. Beszélgetésünket csütörtök délelőtt rögzítettük. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok Jeruzsálemből!
Kezdjük az elmúlt napok történéseinek a rövid összefoglalójával. A Hamász katonai szárnyának parancsnoka Mohamed Daif múlt héten, kedden a Telegram alkalmazáson tett közzé ultimátumot, amelyben arra szólította fel Izraelt, súlyos következményekkel kell szembenéznie, ha nem hagy fel a kelet-jeruzsálemi városnegyedben a palesztin lakosság kitelepítésével. Egyesek szerint ez volt a szikra, és a támadás napja sem véletlen. Május 10-e Izrael nemzeti ünnepe, a zsidó állam ekkor emlékezik meg Jeruzsálem 1967-es újraegyesítéséről. Tehát az elmúlt napok történései.
Talán csak egyetlen egy dolgot szeretnék pontosítani, mielőtt a valódi szikrákról beszélünk, amit ezt a tüzet meggyújtották. Itt nincs szó egy egész lakosság kitelepítéséről. Van néhány épület, amikkel kapcsolatban van egy ingatlan per már több évtizede. Az izraeli alkotmánybíróság végleg úgy döntött, hogy ezek a házak, amiket a zsidók vásároltak ezelőtt sok-sok évvel, ezek zsidó tulajdonba kell kerüljenek, és azok az arab lakosok, akik ebbe a két-három házba laknak, azok el kell hagyják ezeket a házakat, meg nem az ő tulajdonuk. Ez a per talán 20 év vagy 30 éve folyik, most jutott a befejezéséhez, és ezt próbálja kihasználni a Hamas, mint kifogást arra, hogy ezt az akciót elindítsa Izrael ellen. Na már most szerintem, lehet, hogy ez a közvetlen ok, de érdemes elgondolkodni azon, hogy mik a mélyebb okai ennek a konfliktusnak. Tehát ha elméletet akarunk kidolgozni, hogy miért most, akkor meg kell magyarázni, hogy miért most, miért nem ezelőtt két héttel, miért nem két hét múlva esetleg, miért történt meg most. Én úgy gondolom, hogy ennek a konfliktusnak a gyökerei az alapjaiban, Biden elnök politikáiban vannak, úgy direkt, mint indirekt módon. Biden elnök egyrészt úgy a huszikkal, mind Iránnal, mind a palesztin autonómiával szemben egy olyan politikai irányt képvisel, hogy azt mondja nekik, hogy én hajlandó vagyok ajándékokat adni nektek, anélkül, hogy titeket bármire köteleznélek. Például a huszik rakétákat küldenek Szaúd-Arábiára, megtámadják a szaudi fővárost, olajlétesítményeket, és Biden elnök leveszi őket a terrorszervezetek listájáról, anélkül, hogy bármit kért volna tőlük. De már most ezek a döntések fölbátorítják a Hamaszt is. A Hamasz meg az iszlám dzsihád Gázában azt mondja, hogy bocsánat, hogyha mindenkinek ajándékokat osztogatnak, akkor én miért ne kapnék? Tehát mondjuk ez az egyik ok, és a direkt ok, ami ehhez a konfliktushoz vezete, az Biden elnöknek az ötlete volt, hogy itt az ideje választásokat tartani a palesztin autonómiában. Szeretném a hallgatókat emlékeztetni arra, hogy mikor utoljára voltak választások a palesztin autonómiában, akkor még hosszú hajunk volt, és a modern talking-ra táncoltunk. Én beszélek itt ilyen középkorú, pocakos 50-esekről a főbevalóval, mint én. Tehát ilyen típusok, akkor még a modern talking-ra táncoltunk. Akkor voltak utoljára választások. Most hirtelen Biden elnöknek sürgős lett a dolog. És ez teljesen egyértelmű, hogy mindenki mondta neki Amerikában is, meg itt a Közel-Keleten is, hogy két perc alatt a Hamas fogja megnyerni a választásokat. És mikor a főegyenesbe kerültünk, akkor a fejükhöz kaptak az amerikaiak, és azt mondták Mahmoud Abbasnak, az autonómia elnökének, hogy talán mégis el kéne halasztani, mert különben a Hamas megnyeri a választásokat, és akkor innen már az egész nyilvánvaló, hogy elvetik a Hamasztól a lehetőséget, hogy a választások útján pozícióba kerüljenek, a másik eszközt választották, a fegyveres harc útját. Tehát ebben látom a konfliktusnak az igazi okait. Minden más az csupán kifogások.
Tehát akkor, ha jól értem, az egyik ok az, hogy a palesztin területek felszabadításáért küzdő terrorszervezet kampányfogásaként is betudható az Izraelben most zajló fegyveres konfliktus. Ugye a májusra kitűzött választásokat két héttel ezelőtt halasztották el, ha jól emlékszem, és ez kiélezte a konfliktust a Hamas és a pozícióját hát elég látványosan féltő Fatah között. Mahmoud Abbas 85 éves. Nevével fémjelzett időszak az hamarosan véget fog érni, és ilyen értelemben a két palesztin párt közötti konfliktus elkerülhetetlen, és ez hat ki Izraelre, vagy rosszul látom?
Hát teljesen jól látja a dolgokat. A fura mód, Izrael itt tulajdonképpen a bogzsák szerepét játsza, a dialógus a Hamas és a palesztin autonómia között folyik. Tehát ezzel a támadással a Hamas a palesztin publikumnak, a palesztin elektorátusnak kívánja jelezni azt, hogy ők azok, akik az ellenállás autentikus képviselői, és nem a ramallai autonómiának a korrupt plutokratái. Ők az autentikus szabadságharcosok, ők azok, akik a felszabadításnak az ügyét viszik előre, és ezt Izraelen keresztül kommunikálják, a rakétákon keresztül kommunikálják. És persze arra is számítanak, hogy majd a rendezés keretén belül nekik is leesik valami az amerikai puttonyból, az amerikai mikurás puttonyából, ott ugye esett a husziknak valami, meg a palesztin autonómiától ők is kapnak valamit, és akkor anyagilag jobb helyzetbe kerülnek. Tehát van egy ilyen megfontolás is.
Az, hogy a Hamaszon belül éleződik a hatalmi harc, minden bizonnyal az izraeli titkos szolgálatok látóterében is ott volt, és ilyen értelemben a mostani támadás akár borítékolható is volt. A mostani erőszak és a korábbi erőszak hullámok pedig összefüggnek, ezt talán ki kell mondani, és egyértelmű az is, hogy emögött is a Jeruzsálemmel kapcsolatos ellentétes igények, valamint a palesztinoknak a már említett idézőjeles kitelepítése áll.
Igen, hát mondjuk az nagy baj, hogyha a palesztinoknak nincs állama, de úgy látszik, hogy ez még nagyobb baj, ha kettő van. Van egy Gázában, és van egy a palesztin autonómián belül. Azon kívül Gázában magában meg kell értenünk, hogy van egy nagyon, nagyon súlyos hatalmi harc a különböző frakciók között, nem csak a Hamaszon belül, hanem a Hamasz is megpróbálja megvédeni saját magát a szalafista, ISIS típusú szervezetek ellen. A határ túloldalán Egyiptomban, ahol az egyiptomi hadsereg blokkádja, zárja le a Hamasznak az útját, a Sinai félszigeten tulajdonképpen nem Egyiptom uralkodik, hanem az Iszlám, egy ilyen ISIS típusú terrorszervezet, és ezek nagyon szeretnek rátenni a kezüket a gázai övezetre is. És a Hamasz mindent megtesz, nagyon erőszakos eszközökkel lép fel ezek ellen, hogy megőrizze a hatalmát. És talán titkot árulok el ezzel, hogy Izrael nem feltétlenül abban érdekelt, hogy megsemmisítse Hamasznak az uralmát, hanem az, hogy meggyengítse, de ugyanakkor uralmon hagyja őket, mert ami utánuk fog következni, nyilvánvaló, hogy rosszabb lesz. És Gáza civil lakossága pedig tulajdonképpen puszok ebben az egész hatalmi játékban a különböző iszlamista frakciók között.
Tehát ott tartunk most, hogy háborús konfliktus van. Idézek három nyilatkozatot. Az első Boris Johnson brit kormányfőtől van, Twitteren tette közzé, idézem, sürgetem Izraelt és a palesztinokat, hogy lépjenek vissza a szakadék széléről és mutasson mindkét oldal önmérsékletet. A német alkancellár Olaf Scholz így fogalmaz, idézem, a Hamász bevallott célja, hogy zsidókat öljön meg, és ezért kell teljesen nyilvánvalóvá tennünk, hogy Izraelnek joga van megvédenie magát. Eddig az idézet, az utolsó pedig Szergej Lavrov, orosz külügyminisztertől. Idézem, a legfontosabb feladat most a nemzetközi közvetítők, Oroszország, az Amerikai Egyesült Államok, az ENSZ és az EU összehívása. Melyik kijelentés áll ön szerint közelebb a valósághoz, vagy külön-külön mindenikben van igazság?
Engem nagyon elszomorít mindig ez a fajta morális ekvivalencia, tehát az, aki teljesen mindegy, hogy a szögesdrót melyik oldalán, vagy a hóhér meg az áldozat, gyakorlatilag teljesen ekvivalens. Én azt hiszem, hogy a modern ember nem képes tiszta szívvel azt mondani valamire, hogy van egy oldal, akik ebben a specifikus helyzetben jók, és ebben a specifikus helyzetben van a másik oldal, akik a nem jók, a gonoszok. Tehát egy másik helyzetben ez másképp alakul, de ebben a specifikus helyzetben azt hiszem teljesen egyértelmű, hogy ki az, aki a status quo-t próbálja fenntartani, és az Izrael. Nem próbáljuk meghódítani Gázát, nem próbáljuk elfoglalni, nem próbálunk semmit változtatni azon, ami eddig volt. A másik fél viszont igenis megpróbálja ezeket a dolgokat megtenni, és szándékosan a civil lakosságot támadja. Ezzel mindent megteszünk, hogy a civil lakosság Gázában ne sérüljön meg, mert már önérdekből is, mert nagyon rossz az optikája a sajtóban. A Hamas viszont összeadja tulajdonképpen az áldozatok számát. Minden áldozat egy izraeli gyerek, meg egy palesztin gyerek, akik meghalnak, az ő szempontjukban az ugyanolyan haszon. Tehát azt hiszem, hogy ebben a specifikus helyzetben Boris Johnson félreértett a dolgokat, és kivételesen a német alkancellár jobban látja a dolgokat. Az oroszok, mint oroszok, a saját cinikus reálpolitikájukkal, ez teljesen egyértelmű. Amióta Obama elnöknek sikerült leküzdenie az amerikai politikai befolyást a közel-keleten az oroszok befolyása alá, azóta ez a helyzet. És az sem véletlen, hogy mikor a Hamas megtette az első ajánlatát tűzszünetre, akkor nem az Európai Unióhoz fordultak, nem az amerikaiakhoz fordultak, hanem az oroszokhoz fordultak. Tehát ez mindenben jobban illusztrálja azt, hogy mik itt az erőviszonyok a közel-keleten. És 73 óta először az orosz külpolitika visszatért, az orosz geopolitika visszatért a közel-keletre.
Robert Kastel izraeli biztonságpolitikai szakértő, a Naprakész vendége, az izraeli, a gázai övezetben zajló konfliktusról beszélünk, és azt mondjuk el még, ami hozzátartozik a nyilatkozatokhoz, hogy a konfliktus fellángolásáról tartott rendkívüli ENSZ biztonsági tanácsi ülés eredménytelenül ért véget. Diplomáciai források szerint az amerikai Egyesült Államok ellenállása miatt nem sikerült nyilatkozatot elfogadni az ügyben, Washington Izrael támogatója. Mi történik, vagy az ENSZ biztonsági tanácsülésének az elmaradó nyilatkozata az tulajdonképpen nem oszt és nem szoroz ebben a történetben?
Én azt hiszem, hogy ezeknek a deklarációknak van egy deklaratív értéke, gyakorlatilag abszolút semmi, semmi gyakorlati jelentősége nincs ezeknek a dolgoknak. Nincs közvetlen gyakorlati jelentősége. Én azt hiszem, hogy Európában túldimenzionálják a különböző egyezmények, nemzetközi szervezetek, sóhivatalok, stb. A fontosságát. A közel-keleten egyetlen egy dolog fontos, a nyers erő vagy a nyers befolyás. Ez a két dolog fontos, és ezek a dolgok érvényesülnek. Ha valaki azt hiszi, hogy azért, mert valaki ír egy nyilatkozatot New Yorkban vagy Genfben, a fegyverek el fognak hallgatni a közel-keleten, senkit nem érdekel. Ez itt abszolút senkit nem érdekel. Az erő, az egyetlen, a machtpolitika, hogy németül mondják, az erőpolitika az egyetlen dolog, ami itt működik, és abban a pillanatban, amikor Amerika gyengeséget mutat a világ felé, és Izrael pedig egy politikai káoszt, belpolitikai káoszt mutatta az arab világ felé, akkor ezt lesznek, akik ki fogják használni.
Mennyiben bonyolítja a helyzetet az, hogy Izraelben és a palesztin hatóságnál is politikai válság van, és innen az látszik, mármint innen Erdélyből az látszik, hogy igazán nincs partner bármiféle tárgyaláshoz, főként nem a hosszú távú rendezéshez.
Én azt hiszem, hogy ki kell mondani, hogy mi a rendezés hiányának az alapvető oka. A palesztinoknak már 5 vagy 6 alkalommal felajánlottak egy saját független országot. Az egyetlen egy dolog, amit a palesztinoknak meg kell tenniük, hogy megkapják a saját országukat, az kimondani azt, hogy magunk mögé teszik a konfliktust, a konfliktusnak vége van, nincsenek további követeléseik a zsidókkal szemben, és a zsidóknak, és Izrael pedig a zsidók nemzetállama. Épp ugye, hogy Magyarország a magyarok nemzetállama, Izrael a zsidók nemzetállama. A Palesztina pedig, amit nyugati partnak vagy Cisziordániának neveznek magyarul, az a palesztinok nemzeti állama. Ameddig a palesztinok nem képesek kimondani azt, hogy elismerik a zsidók jogát ahhoz, hogy saját nemzetállamuk legyen itt Izraelben, addig nem lesz rendezés. Ilyen egyszerű a dolog. Ilyen egyszerű a dolog, és én megkérem azokat az újságírókat, a riportereket, akik ezt hallják, ezt a beszélgetést, hogy próbálják ki ezt a varázslatot bármelyik palesztin ismerősükön, kérjék meg, hogy nyilvánosan jelentse ki, hogy egy ilyen rendezés keretén belül hajlandók elismerni a kis Izraelt, a visszavonulás után Izraelt a zsidók nemzetállamának. Én sok sikert kívánok hozzá. Én még ilyet nem hallottam senkitől.
Tehát akkor Izraelben sincs meg a hajlandóság, vagy a palesztinokban nincs meg inkább a hajlandóság a rendezéshez? Tehát én igazából ezt nem értem, hogy ez a konfliktus több izraeli kormányon keresztül húzódik.
Izrael tulajdonképpen már az utóbbi években, az mondjuk 2000 óta kétszer tett olyan javaslatot, hogy Izrael visszavonult teljesen Cisziordániából, és lehetővé teszi egy független palesztin állam létrehozását. a harmadik alkalommal Obama elnök tett egy ilyen javaslatot Kerry külügyminiszteren keresztül, a palesztinoknak a palesztinok vissza se hívták. Háromszor elutasították az utóbbi 20 évben ezeket az ajánlatokat. Ez, ami a palesztin oldalt illeti. Hogy miért, talán erről máskor lehetne beszélni, ez egy másik téma. Izraelen pedig azt hiszem, 92 óta, mióta Izrael elindult ezen a Madrid, és utána pedig az oszlói egyezmény útján, van egy megértés azzal kapcsolatban, hogy demográfiai meg egyéb okokból ezt a területet lehetővé kell tenni a palesztinoknak egy önálló politikai lét kialakítását, hogy most ez autonómia lesz, vagy egy teljes állam, vagy erről folynak viták, de az izraeli elektorátus elfogadta azt, hogy a szomszédnak is jár egy saját állam, saját önrendelkezés. A palesztinok között pedig sokkal fontosabb az, hogy a zsidóknak ne legyen itt állama, mint az, hogy nekik legyen államuk. Náluk nem ért meg még a politikai kultúra a kompromisszumra. És bárki, aki egy ilyen kompromisszumot javasolna, holnap megtartanak a temetését, és levetett kalappal ballagnánk a koporsója mögött. Ez a probléma ebben a konfliktusban.
Ha már itt tartunk, a Gideon Levi a Gáza megbüntetése című könyvében írja azt, hogy nem lehet 2 millió embert szinte rácsok között tartani, a másik 2,5 milliót pedig szörnyű körülmények között tartani. Most nyilván a Hamász és a Fatah hatalmi harc, amiről korábban beszéltünk, az nem ezekről az emberekről, vagy nem csak ezekről az emberekről szól, de azért ebben a kijelentésben is van igazság, és ez az én értelmezésem szerint Izraelnek is kritika.
A kritika először is Gideon Levi, hogy nagyon erősen megosztó, nagyon szélsőséges személyiség izraeli politikában. Tehát mondjuk őt nem venném semmiképpen etalonnak, vagy egy olyan kommentátornak, aki képviseli az izraeli mainstreamnek a véleményét. Na már most vegyük az állításait egyenként. Ami a palesztin autonómiát illeti, van itt egy mitosz. A palesztinoknak a 90%-a nem izraeli fennhatóság alatt él, hanem a saját palesztin autonómiájuk fennhatósága alatt él Cisjordániában, Júdeában és Szamáriában. A napi életükben Izrael nem szól bele, a terület jó részén pedig biztonságilag is, katonailag, rendőrileg is a palesztin autonómia uralkodik rajtuk, szabad átjárásuk van a világba, kimehetnek, visszajöhetnek, ahova akarnak, semmi probléma. Ez ami Cisjordániát illeti. Tehát ebben a szempontból, hogy úgy mondjam, Gideon Levi elég takarékos volt az igazsággal, hogy finoman fejezzem ki magam. Ami a gázai övezetet illeti, Gázával kapcsolatban egyetlen probléma van. Gáza az irániaknak a fegyveraktára, és egy előretolt helyőrsége az iráni hadseregnek, épp úgy, mint a Hizballahiban mondom. Na már most, hogyha a gázaiak hajlandók lennének demilitarizálni Gázát, akkor úgy Izrael, mint Egyiptom kinyitná a határait. Nem csak Izrael tartja blokkád alatt Gázát, hanem Egyiptom is. A rafai határátkelő hely Egyiptom felé nyílt, és az egyiptomiak nem sietnek megnyitni ezt a határátkelő helyet, mert tudják, hogy ezzel importálnának terrorizmust Egyiptomba is. Tehát, hogyha a Hamas fogna magát, demilitarizálná Gázát, akkor semmi probléma nem lenne. Amikor Izrael kivonult Gázából, ott hagytunk nekik ipari létesítményeket, ott hagytunk nekik melegházakat, mezőgazdasági létesítményeket, ezeket ők mind földgyújtották. De minél rosszabb a helyzet, annál jobb. A Közel-Kelet paradoxonában. Minél rosszabb a helyzet, a lakosság körében annál jobb nekünk politikusoknak. Tehát az, hogy rács alatt tartunk 2,5 millió embert, én ezt nem rácsnak nevezném, hanem inkább egyfajta blokkádnak. Épp úgy, hogy az amerikaiak blokkád alá fogták a Kubát, a kubai rakétaválság alatt, mikor az oroszok atomrakétákat helyeztek el Kubában, épp úgy Izrael és Egyiptom együtt blokkád alatt tartják Gázát, mert félnek azoktól a fegyverektől, amiket, attól a katonai erőtől, amit Irán oda elhelyezett.
Itt korábban...
Ez a Gideon Levi állítását illeti.
Korábban szó volt arról, hogy az a fontos, nem a nyilatkozatok a fontosak, hanem az, hogy kinek van ereje. Nos, kinek van ereje, vagy kinek lehetne ereje ahhoz, hogy egyszer s mindenkorra rendezze ezt a konfliktust, vagy ott tartunk, hogy nem érdek ezt rendezni?
Én azt hiszem, hogy ez is egy ilyen elég naiv elképzelés, hogy lehet ezeket a problémákat meg lehet oldani. Ezekre a problémákra nincs megoldás. A Közel-Kelet problémáira általában nincs megoldás, főleg nem azoknak a gondolatoknak a keretében, amik a Veszfáliai béke óta Európában a stabilitást biztosították. A maximum, amit elérhetünk a Közel-Keleten, az egyfajta stabilitás. Meg kell érteni, hogy az arab világnak van két alapvető problémája. Az egyik az erőhiánya, az arab világ el tud gyakorlatilag legyengült, drámaian legyengült, hanem hogy az irániak, a perzsák nagyon erősek lennének, az arabok ennyire gyengék. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogy nem a politikai vezetés egy korrupt, vagy rossz, vagy akármi, ez is megvan, de legjobb probléma, hogy az arab társadalmak, de van egy nagyon komoly válság. Tehát más országokban, ha lecseréljük a politikai vezetést, Iránban például a társadalom nagyon erős, egy nagyon komoly, nagyon erős társadalom van, hogyha a politikai vezetést lecserélődne holnap, akkor egy csodálatos élet lenne Iránban. Az arab országokban sajnos a despoták, a diktátorok, akik ezeket az országokat vezetik, sokkal stabilabbak és sokkal megfontoltabbak, mint a társadalom maga. Abban a pillanatban, hogy ez a nyomás, a diktátornak a nyomása eltűnik, mint Irakban, vagy Szíriában, vagy Líbiában, akkor a társadalom diktálja a dolgokat, és ebben borzasztó dolgok történnek. Ezt hívják az arab tavasznak és az ISIS-nak, meg ezeket a dolgokat. Tehát ez itt a problémának a lényege. A probléma sokkal-sokkal mélyebb, mint egy politikai probléma. A probléma társadalmi probléma. És a másik tragédia pedig az, hogy a mitoszok, amiket a nyugati értelmiség kidolgozott az utóbbi 20-30-40 évben a közel-keleten kapcsolatban, szinte ez kivétel nélkül tévesek. És akkor látjuk, hogy megpróbálják ezeket a nyugati valóságokat, nyugati elméleteket ráerőszakolni az itteni realitásokra, és akkor általában ennek nyugos lesz a helye.
Térjünk vissza még két kérdés erejéig a néhány napja kirobbant konfliktusra. Ön bocsátkozna a jóslatokba a következő időszakot illetően? Olvastam olyan véleményt, miszerint a gázai övezettel szembeni ostromállapotot napok alatt fel kellene számolni, és ezen az első és legkönnyebb lépés a konfliktusnak a lehűtésére.
Oké, hát akkor most jó sakjátékos, hogy ebben 4 vagy 5 lépés előre gondolkozik. Gondoljuk át, hogy mi fog történni, hogyha Izrael és Egyiptom együtt megszüntetik a blokkádot a gázai övezet fölött. Nagyon hamar azt fogjuk látni, hogy iráni hajók fognak ott megállni, egy iráni helyőrség fog megérkezni, több fegyver, több hadianyag, még nagyobb fenyegetés lesz, és a következő, és akkor csak idő kérdés, hogy mikor következik be a következő háború Izrael-el, és Izraelnek akkor már nem lesz semmilyen más választása, mint el visszafoglalni a gázai övezetet, és katonailag elfoglalni, és a bakancsokat letenni a homokra, és újra mikromanagelni a gázai 2,5 millió arabnak az életét. Tehát nagyon, ha ezt akarjuk elérni, akkor a legbiztosabb módja annak, hogy felöldjünk minden korlátozást, és hagyjuk a dolgokat a maguk menete szerint. Tehát ezt előre ki lehet kalkulálni ezeket a dolgokat. Valószínűleg, ha ez bekövetkezik, akkor valószínűleg a palesztin autonómia, ami a nemzetközi közösség szempontjából a legitim játékos ebben a játszmában, a Hamas őket is megbuktatná. Mikor a Gázában átvették az uralmat, akkor a 8. emeletről hajították ki a palesztin autonómiának a tisztviselőit, és így jelölték meg őket, és be fognak bekövetkezni Cisjordániába is, és ott is nem lenne Izraelnek más választása, mint újra katonai erővel elfoglalni az egészet, és megszüntetni a képállami megoldásnak az álmát. Hogyha valaki ezt akarja, akkor tessék, lehet kísérletezni. Időnk van. Időnk mint tenger.
Mi várható akkor az elkövetkezendő időszakban? A légvédelmi szirénák egyre többször fognak szólni?
Nem, hát tulajdonképpen a Hamas döntéshozói teljesen racionális politikai játékosok. Egyszerűen előnyt akarnak hozni magukat egy, a palesztin elektorátussal szembe, fel akarják váltani a PFS-nek, a Fatah-nak az uralmát egy Hamas uralomra Cisjordániában is, megpróbálnak valamilyen segítséget kicsikarni az amerikaiaktól a tűzszünet keretében, vagy valaki mástól, Katártól, vagy az emírségektől, vagy Szaúd-Arábiától, egyszerűen pénzt akarnak kapni, és ezzel megpróbálják a saját belpolitikai legitimációjukat alátámasztani, megpróbálják elrettenteni Izraelt. Szerintem ez a konfliktus nem fog tovább tartani, még egy hét, 10 nap maximum, szerintem még ez is sok. Sokkal hamarabb ennek a végére fogunk érni. És ami meg fog maradni, ez a belpolitikai feszültség Izraelben a zsidók és arabok között, ami tulajdonképpen egy ilyen ciklikus dolog, állandóan visszatér. 1919 óta ezek a lázadások, ezek a zavargások visszatérnek, és ez nincs ebben semmi új tulajdonképpen.
Még egy kérdés, itt konfliktusokról, konfliktusok sorozatáról beszélgettünk, és nyilván erről érintőlegesen szó volt, hogy a nemzetközi közösség állásfoglalása önmagában elég, vagy kérdezem másképp, az Európai Uniónak a vádló állásfoglalása valódi tartalom, akár szankciók nélkül mennyit ér?
Általában az Európai Uniónak a befolyása sokat nem ér a Közel-Keleten. Talán erről beszéltünk a legutolsó beszélgetésünk során is, hogy a csepp füzet diplomácián kívül az Európai Unió igazából nem rúg labdába. Ami Izrael és az Európai Unió viszonyát illeti, nagyon érdekes, hogy a tagállamokkal általában nagyon korrekt a kapcsolat, nagyon baráti vagy nagyon korrekt a kapcsolata Izraelnek, de az európai elitek, mint olyanok, számára Izrael egy halálos ellenség. Tehát az antitézis az európai gondolatnak, a nemzetállam az, hogy egy nép egy nemzetállamon keresztül, nemzetállam keretein belül látja a jövőjét, és nem egy fajta utópia keretein belül, ez Izraelt az eretnekké teszi, a zsidóvá teszi az országok között az európai elitek szemében. Gondolok itt az értelmiségről, újságírókról, meg hasonló elitekről. A tagországokkal a kapcsolatunk nagyon jól marad. Én nem hiszem, hogy az Európai Uniónak különösebb befolyása lenne a Hamaszra, talán a palesztin autonómiára inkább, a Hamaszra semmiképpen nincs befolyásuk.
Tehát akkor Európai Unió részéről maradunk az üres állásfoglalásokkal, jól értem?
Hát igen, ezek az üres állásfoglalások általában ilyen deklaratív, tehát belpolitikai használatra, meg ilyen erényfitoktatás célját szolgálják, hogy igazából ameddig az Európai Unió nem képes kidolgozni egységes külpolitikát, amit nem lesz képes kidolgozni soha hosszú távon, addig nem lesz olyan játékos, amivel komolyan számolni kell a Közel-Keleten. Ez nem jelenti azt, hogy a tagországoknak nem lehet szerepe. Mondjuk Franciaországnak, Németországnak, Angliának nagyon fontos szerepe lehet, de az uniónak, mint uniónak, szerintem semmi értelme nincs az uniónak a befolyására, hogy beszélni itt a Közel-Keleten, mint Európai Uniónak.
Robert Castle izraeli biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm, hogy segített tisztábban látni, napra készített minket az izraeli és a gázai övezet között zajló konfliktust illetően.